Kedves hallgatóink, hogyan segítsünk jól a kapcsolati erőszak áldozatának? Ezzel a címmel írt tanulmányt a Sárospataki Füzetek legutóbbi számában Sándor Lenkei Aida, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem mestertanára, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci kapcsolati erőszak érintettjeit segítő krízis módszertani csoportjának vezetője. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen az országban egyedülálló módon képeznek olyan szakembereket, akik értő módon tudják támogatni a gyakran sok éves vagy akár évtizedes bántalmazó kapcsolatból szabadulni próbáló embereket. Ennek a specializációs képzésnek a vezetője Sándor Lenkei Aida. A következő percekben vele beszélgetek. Mit is nevezünk kapcsolati erőszaknak? Mit akar ez a fogalom?
Tehát a kapcsolati erőszak az nem összehasonlítható a családon belüli konfliktusokkal. Tehát, hogy a családon belül mindig vannak konfliktusok, amelyekre valamilyen válaszokat adunk, de ezek a válaszok általában kompromisszumokkal, megegyezésekkel, kibékülésekkel, bocsánatkérésekkel fognak zárulni, és ezek a bocsánatkérések gyakorlatilag eredményeznek aztán valamiféle viselkedésváltozást is, hogy jó, akkor már többet ezt nem csinálom, mert tudom, hogy a másokat ez idegesíti. Na most a kapcsolati erőszaknál ez abban másabb, hogy ugye itt is vannak bocsánatkérések, viszont itt eljut, én három összetevővel szoktam egy picit így magyarázni, hogy akkor, amikor az egyik félben megjelenik a félelem a másiktól, tehát mint érzés, hogy én félek, megjelenik ezeknek az eseményeknek a rendszeressége, és a bántalmazó részéről, vagy a másik fél részéről a szándékosság. Tehát, hogy ezt én csinálom, tehát én ezt tudom, hogy kell csinálni. Egy normálisan vagy egészségesen működő kapcsolatban gyakorlatilag egy partneri viszonyban vagyok a másikkal. Itt viszont a kapcsolati erőszaknál nincs partnerség. Tehát itt van egy hatalom, és van az, akin uralkodom. És ez nagyon fontos, hogy ez a kettő mindig megjelenik, és a hatalom az minden tekintetben jelenik meg, tehát fizikailag, verbálisan, érzelmileg, anyagilag, tehát hogy szexuálisan, mindenféle területen. És a másik gyakorlatilag el van nyomva ebben, de ő erre nem feltétlenül jön rá, tehát az áldozat az nem igazán tudja, hogy ő áldozat. Tehát az esetek többségében nem tudják, csak akkor, amikor már eszkalálódik az erőszak, tehát csúcsosodik egy fizikai erőszakká. És még egy talán így az alapokhoz, hogy minden erőszak szóban indul, tehát soha nem azzal kezdődik, hogy az egyik megütötte a másikat, hanem gyakorlatilag szavakkal bántunk, amihez érzelmi bántást fog társulni, és akkor ez tud kiegészülni évek alatt már egy fizikai erőszakká, vagy szexuálissá, illetve gazdasági függéssé.
Sok mindenről szó esett, de hogyha föl tudjuk sorolni, hogy melyek a típusai, tehát hogy ugye elhangzott az, hogy vannak fizikai, de hát vannak verbális és más módjai, milyen típusai vannak a kapcsolati erőszaknak?
Igen, a verbális, tehát a szóbeli erőszak a szavakkal bántani a legelső, ami megjelenik, tehát olyan mondatokat mondok a másiknak, amitől ő rosszul érzi magát. Ez még lehet, hogy abban az első fázisban, amikor ez így megjelenik, ez még csak egy bántás, és ez még nem bántalmazás, de akkor, amikor már ez gyakorlatilag, tehát egy olyan érzelmi bántalmazással is társul, amitől a másik félelemben érzi magát, tehát már nem mer mondani dolgokat, mert tudja, hogy amiatt óriási konfliktus lesz, vagy lekicsinli a másik, tehát hogy megalázza mások előtt, vagy megkérdőjelezi a szerepében, illetve ami nagyon jellemző a bántalmazó részéről, ez a hibáztatás, tehát ez a mindig te vagy a hibás mindenért. Tehát én biztos, hogy nem. Tehát felelősséget nem vállal, illetve ami nagyon érdekes, hogy verbális bántalmazásnak tartjuk, de inkább érzelmi bántalmazásnak mondanám, és a kettőt együtt, hogy ez a csendelverés, amikor nem szólok hozzád. És akár ez napokig, hetekig, sőt, most már olyat is láttam, ahol akár évekig is eltart. Na most ebben, hogyha ez egy felnőtt kapcsolatban van mondjuk szülőpárnál, akkor a gyereknek ebben élni, ebben a csendben, ez egy nagyon, nagyon veszélyeztető közeg. De hogy ez is elő szokott fordulni, illetve ebben az időszakban, amikor még nincs fizikai bántalmazás, de már egyébként egy kontrollálás van, már van egy nagyfokú féltékenység, és itt most mindegy, hogy nőről vagy férfiről beszélek. Tehát ez ugye mind a mindkét fél esetében megjelenhet, mind a két szerep, tehát bántalmazó is és áldozat is, akkor az nagyon jellemző, hogy nem engedi el mondjuk bármilyen baráti társaságba, vagy úgy, hogy ő nem megy vele, vagy ellenőrzi a telefonját, vagy megnézi, hogy egyébként Facebookon ő kit jelölt be, vagy nem tudom, Instán, kik az ismerősei, kik írogatnak rá, megnézi a telefont, megnézi az e-mail fiókját, fel is töri, tehát ugye elkezd kontrollálni. Ez már a szeparációnak egy ilyen mini foka, és akkor ez el tud jutni odáig, hogy gyakorlatilag már fizikálisan sem engedi, hogy menjen ezekre a társas kapcsolatokat építse, vagy el tud odáig is jutni, hogy azt mondja, hogy ne menj dolgozni, mert majd én eltartalak. Tehát, hogy már akkor a munkahelyi közegről is leválasztja, és akkor gyakorlatilag teljes függésben tartja. Sőt, ugye a nagyon durva eseteknél az is előfordul, hogy bezárja, és akkor, mikor hazamegy, akkor kinyitja. Tehát ez már a totális szeparáció, és mi mindig nem beszéltünk fizikai bántalmazásra, tehát mindig nem nyújt hozzá. Csak gyakorlatilag ugye elzárja mindenkitől, a rokonaitól, a barátaitól, az ismerőseitől, a munkatársaitól, mindenkitől. Úgyhogy ez egy nagyon erős történet, ez az érzelmi és a verbális erőszak. A fizikai erőszaknál ugye nem feltétlenül csak azt értjük fizikai erőszak, hanem amikor megütött, hanem amikor mondjuk mellém üt a falba, vagy mondjuk nekem dob dolgokat, tárgyakat. És az is nagyon jellemző a fizikai erőszaknál, főleg a szisztematikus bántalmazásnál, hogy nyaktól lefelé üt. Tehát ruhával fedett területen, amit ugye a külvilág nem fog látni. Ezért nem szeretjük annyira ezeket a monoklis megjelenítéseket a sajtóban, hiszen nem ez a jellemző. Amikor már monoklis áldozatokat látunk, akkor már a külvilág valójában tudja azt, hogy ő egy bántalmazott, és valójában az akkor az a tabu, az akkor kikerül a családból. Ezt egyébként nem szokta megengedni egy szisztematikus bántalmazó. Az a bántalmazó meri ezt megengedni magának, akitől egyébként a környezete is fél. És egyébként neki státusz is ez, hogy a kocsmában is ő az, aki mindenkit lever. Meg egyébként a szomszédok is tudják, hogy vele nem lehet packázni, és ez a valójában ez a mindenki szemet hunya fölött, hogy egyébként ez a család, ez hogy él. Tehát ilyen is van. Tehát nem mondom, hogy egyikből több van, vagy a másikból. Ez az, ami sokkal látványosabb, és az, ami a ruhával fedett, az pedig a nagyon nagy tabu. A gazdasági erőszakról nagyon keveset beszélünk, ez az a gazdasági ellehetetlenítés, amikor teljes függésben tartja, tehát az összes pénzt ő kezeli. És itt most nem arról beszélek, hogyha mondjuk van egy táskártyánk, és együtt kezeljük a pénzt a párunkkal, hanem inkább arról, hogy ő az, aki hozzáférhet ehhez az összeghez, ő az, aki dönt róla, hogy mit vehetünk, mire költhetünk, és ő az, akit kérni kell. Tehát ez olyan, mintha egy gyerek szerepbe kerülnénk vissza, hogy akkor megvehetem-e azt a kakaós csigát, vagy nem, hogy akkor így adsz rá pénzt. Miközben egyébként mondjuk lehet, hogy én keresek, és tehát, hogy nekem van fizetésem, csak nem férek hozzá. És egyébként ez egy nagyon manipulatív hálóba szokott benne lenni, tehát ez a maradj otthon, mert majd én eltartalak, de hát akkor te miért is kapnál pénzt, hiszen te nem is dolgozol, mert én tartalak el, tehát kérjen nyugodtan, és akkor majd adok. De majd eldöntöm, hogy akarok adni, vagy nem akarok adni. És egyébként egy kicsit lelkismert fordulást is kelt, hiszen hát tényleg ő dolgozik, akkor most én miért kérjek? De hát közben megfőzni kell, ugye, mert valahogy el kell látni a családot. Szóval ilyen nagyon-nagyon sok kérdés felmerül általában az áldozatokban, hogy akkor tényleg én függésben vagyok, vagy nem. De hát végül is adja a kocsit, hát ott van, végül is mehetek vele, de hát ő tankolja, de ha nem tankolja, akkor nem tudok menni. Tehát, hogy ezek ilyen nehéz kérdések, főleg ugye a középosztálybelieknél, viszont a szegények esetében pedig azt látjuk, hogy ott meg minden is hozzá kerül, és akkor az ő igényei vannak kielégítve, és akkor majd, ha ki vannak elégítve, akkor majd jöhettek ti esetleg. De hogy akkor legyen meg nekem minden, tipmixelhessek, menjek el a kocsmába, nem tudom, és akkor majd, ha marad, akkor majd talán így kaptok belőle. Tehát ez mindegy, hogy milyen társadalmi rétegről beszélünk. Tehát a kapcsolati erőszak az mindenhol megjelenik, az elitben ugyanúgy, mint a mély szegénységben. És a legutolsó, ugye, amiről beszélhetünk, ez a szexuális erőszak. És a szexuális erőszaknál talán egy nagy tévhit az, hogy a házastársak között nem lehet. A szexuális erőszak, hát lehet, tehát, hogy attól, hogy valaki házas, attól még a másik beleegyezése kell ahhoz, hogy egy szexuális aktus létre tudjon jönni. És itt nagyon nagy gond van a fejekben akkor, amikor így erről beszélünk, hogy hát nem is érti, hogy mi a kérdés, hát ez, tehát neki a feleség, hát ez a dolga. Miközben már évek óta gyakorlatilag folyamatosan kényszerítve van, vagy már nem mer szólni, mert tudja, hogyha nemet mond, akkor egész éjszaka mondjuk nem fog aludni, mert akkor alvás megvonással fogja büntetni, és egész éjszaka fog vele veszekedni. És akkor 100 millió formája van még a bántalmazásnak, akár a cyberbullying kapcsán, vagy ami fontos, ugye a gyerekbántalmazást külön szoktuk kezelni, de minden gyerek, aki bántalmazó kapcsolatban nő fel, az bántalmazott attól függetlenül, hogy őt éri a bántalmazás, vagy nem, hiszen látja ezt a közeget. És ugye az internetes zaklatás és ennek formái, vagy az időseket ért bántalmazás, vagy a fogyatékkal élőket érő bántalmazás, ezek mind-mind külön célcsoport specifikus bántalmazások, amiket így külön nem szoktunk felsorolni, mert ugyanezek a típusok szoktak megjelenni náluk is, csak ők veszélyeztetettebbek, mint más társadalmi közeg.
Hallottuk ugye, hogy két szereplője van általában ennek, lehet több is, de az alaphelyzetben kettő, ugye van a bántalmazó és a bántalmazott. Na most a bántalmazó részéről általában ez egy tudatos tevékenység, vagy ösztönös, vagy ezt a mintát látta, vagy egyszerűen ez van a neveltetésében. Hogyan lehet ezeket besorolni?
Nem gondolom, hogy tudatos. Általában tanult minta. És attól függően, hogy ő milyen közegből jön, milyen családból, milyen mintát látott, attól függően alakul ki mindenkinek a személyisége. Tehát neki a szeretet nyelve ez. Tehát ő nem érti, mi azzal a gond, hiszen ő náluk így működött otthon. Általában ez az, amivel találkozunk, hogy ő már egy bántalmazott gyerekként érkezik meg egy felnőtt kapcsolatba, és hogyha most a férfi bántalmazó kapcsán mondhatom, hogy hát hogyha az ő apja ugyanígy viselkedett az anyával, akkor neki miért ne lehetne így viselkedni. Ez az egyik oka. Sok-sok oka van, de a másik ilyen ok lehet maga a pszichiátriai betegség is, tehát hogy ő alapvetően mondjuk egy személyiségzavarral rendelkezik, vagy mondjuk bipolár, vagy nem tudom, tehát mindegy, hogy milyen korképe van, de hogy a narcisztikus személyiségzavarhoz szokták nagyon sokszor kapcsolni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle korkép lehet. Itt nem feltétlenül csak a narcizmust emelném ki, mindenkiben van narcizmus, van akinél ez ugye már betegség is, de ha ez párosul bántalmazással és hatalomgyakorlással, akkor az egy nagyon veszélyes történet, és az nagyon manipulatív, és a külvilág számára nem feltétlen látható. Tehát nem ismerhető fel, tehát évekig nem is tudja felismerni. Tehát ez betegség is lehet, illetve attól függően, hogy ki milyen családból jön, lehet áldozat is, tehát az áldozati oldal ugyanígy megfigyelhető ez. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy az áldozat életében úgy jelenik meg az ő párja, aki aztán bántalmazó lesz, mint egy hős. Tehát, hogy ő az, aki megmenti abból a családból, amiben ő eddig szenvedett. És ugye rettenetesen alkalmazkodóként megy bele egy kapcsolatba, és ez borzasztóan jó a bántalmazónak, és nagyon gyorsan tud rajta uralkodni. És ezzel nem is akarja őt bántani, mármint az áldozat, tehát nem akar neki rosszat, hiszen ő volt az ő hőse. Szóval ez nagyon sokáig benne tartja őket ebben a bántalmazó kapcsolatban, hogy hogyan érkeznek bele ebbe a kapcsolatba. De én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor az elszenvedett gyermekkorban elszenvedett traumák következménye, hogy valakinek ez a személyiségébe belefér, hogy egyébként más embereken uralkodik, mindegy, hogy milyen tekintetben, verbálisan, vagy fizikálisan, vagy bárhogy. Tehát, hogy egyszerűen ez így belefért, és valahol ő torzult. És azt is tudom mondani, hogy egyébként, ha pár évvel ezelőtt kérdeztél volna, akkor nem biztos, hogy ezt válaszolom, de most már nagyon-nagyon sokat dolgozom olyanokkal is, akik bántalmazókkal dolgoznak, hogy azt gondolom, vannak olyan bántalmazók, akik tudnak ezen változtatni. Tehát vannak erre nemzetközi jó gyakorlatok, hogy bántalmazókkal is foglalkoznak. Ma Magyarországon nálunk nincsenek ilyen gyakorlatok. A büntetés végrehajtásban van, de egyébként alapellátásban nincsen, tehát hogyha ők felismerik, hogy ezt csinálják, akkor elmehetnek pszichoterápiára, tehát hogy gyakorlatilag kaphatnak segítséget, de az, hogy rájuk nézve lenne valamiféle támogatás, segítés, kifejezetten az így nincs meg ma Magyarországon. És szerintem kellene, mert azt látjuk, hogy ha egy áldozat, főleg a szisztematikus bántalmazás esetén, ha egy áldozat kilép a kapcsolatból, akkor általában ez a bántalmazó szerez egy új áldozatot. Tehát gyakorlatilag mindig kell neki egy újabb, és ez újra termelődik, tehát nagyon jó lenne, ha végre valaki velük is foglalkozna. Az áldozatok esetében pedig ez egy nagyon hosszú traumakezelés, hogy ők újra tudják magukat építeni, hogy egyébként értékesek, és ezt nem érdemelték meg.
Hosszú ideig tartotta magát ez a kicsit bugyuta, kicsit vicces, de azért kevésbé az, hogyha nem ver, meg nem szeret féle mondások. Aztán hallottunk olyanról is, hogy próbált valaki kiszabadulni egy ilyen kapcsolatban, nem sikerül, mert mindig utána nyúl, mindig visszahozza, visszaszerzi magának, mint egy zsákmány gyakorlatilag. Hogyan és kik tudják ezt felismerni egyáltalán? Maga az áldozat föl tudja ismerni, vagy kik tudják aztán végül is kiszakítani, kimenekíteni egy ilyen kapcsolatból?
Elsőre azt mondanám erre a kérdésedre, hogy kik tudják, ő saját magát tudja. Elsősorban, tehát, hogy annak, akinek nincs elhatározása abban, hogy nekem ez így nem jó, és én ebből ki szeretnék lépni, akkor nem fog mindegy, hogy ki jön, milyen szakmai tudással nem fog tudni rajta segíteni. Tehát ehhez kell az ő elhatározása. Az, hogy ő hogyan jut el erre az elhatározásra, az egy nagyon hosszú idő. Ugyanis mindenkinél máshol van a határ, és mindenkinél máshol telik be a pohár. Tehát ezt úgy szoktam elmagyarázni, vagy úgy próbálom elmagyarázni, hogy nem tudhatom, hogy neked mi fér bele egy kapcsolatba, és ahhoz képest nekem mi fér be egy kapcsolatba. Nagyon egyszerű megítélni nekünk másokat, de minket is megítélnek. Tehát lehet, hogy nekem teljesen belefér egy kapcsolatba, hogy nem tudom én, megmondja a férjem, hogy mit főzzek ma este, és mondjuk azt mondja, hogy figyelj, én kezelem a pénzt. És nekem ez így rendben van, mert nincs ezzel gondom. Van, akinek ez nincs rendben, vagy van, akinek teljesen egyértelmű, hogy megmondja a párja, hogy mit vegyen fel. Mert azt mondja, hogy ő szereti, hogyha megmondja, mert fontos a véleménye. Van, aki meg azt mondja, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy én mit vegyek fel. Tehát, hogy kinek hol van ez a határ, van, akinek belefért az, hogy adott egy pofont. Van, aki azt mondja, hogy hát hülye vagy, hát én biztos, hogy nem engedném meg, hogy nekem adjon egy pofont, hát az már az bántalmazás. Szóval, hogy ebben nem vagyunk egyformák, mint ahogy semmiben sem vagyunk egyformák, és nem ítélhetjük meg a másikat, a másik viselkedését, hogy most ő, ez már szerintünk erőszak, és hát azonnal lép, ha én a te helyedben lennék. Nem vagyok a te helyedben. Ezt mindenkinek magának kell felismerni, és ezzel szoktam mondani ezt a három dimenziót, vagy három indikátort, hogy félelem, rendszeresség, szándékosság, illetve szoktam mondani olyan kérdéseket, hogy szokott-e ő dönteni dolgokban, hogy most hova megyünk nyaralni, vagy hogy mit csinálunk a hétvégén, vagy hogy megbeszélnek-e munkafeladatokat, hogy figyelj, drágám, te most nyírd már le a füvet, én meg addig elmosogatok, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így belefér-e egy kapcsolat, tehát, hogy van-e neki szava? Hogy nézze meg, hogy a konfliktusokból szokott-e kijönni győztesen, vagy legalább úgy, hogy mind a ketten bocsánatot kérnek, vagy mindig neki kell. Vagy szokott-e olyan mondatot kapni, hogy hülye vagy ehhez, vagy te még ezt se tudod, hogy hát anyád nem tanított meg rá, hát milyen nő vagy te, milyen asszony vagy, milyen férfi vagy, nem tudsz betekerni egy villanykörtét. Szóval, hogy ezt ugye nőként is vannak olyan mondatok, amiket ugye megkapnak az áldozatok, mert férfi áldozatokkal is dolgozunk. Általában azt szoktuk mondani, hogy mondunk mondatokat, hogy ezt így kaptad-e, ezeket a mondatokat, és ha kaptad, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy ezzel te hogy vagy. Hogy ez így jó szerinted, ez így oké, vagy ez még viselhető, vagy ez már egyébként a te értékrendedben nem fér bele, meg az te önértékelésedben egy jelentős mérföldkő, és azt mondod, hogy én tényleg ilyen béna vagyok, hogy én tényleg semmihez nem értek. Tehát, hogyha megvizsgálom magam, hogy milyen voltam a kapcsolat kezdetén, és most milyen vagyok, és azt az értékelést vonom le, hogy én most azt érzem, hogy egy semmi vagyok, hogy én nem vagyok jó semmire, és nem tudok megcsinálni semmit, akkor ott valószínűleg önértékelési leépítés történt. Hogy ez kinek a hibája, hogy ebben az én párom befolyásol-e, mert ő mondja ezeket a mondatokat nekem, hogy egyébként ugyan ki hinne neked, hát én nem ütöttelek meg. Ja, hát nagyon sokszor hiteltelenítik őket, tehát hiába mond valamit, hát én ilyet nem mondtam, és ugye letagadja, és akkor elkezdek már meghülyülni, hogy akkor tényleg most én ezt így kitaláltam, vagy tényleg most ez megtörtént. Tehát ugye főleg akkor, hogyha szeparál, tehát csak ő van az én környezetemben, senki más, és nincs senki, aki azt mondja, hogy te miért hagyod ezt? Te miért hagyod, hogy így beszéljen vele? Tehát így nem beszélhet senki a másikkal, ez így nem jó. Tehát, hogyha kapok visszajelzést a környezetemtől, akkor könnyebben kilépek ezekből a helyzetekből. Általában az a tapasztalatom, hogy vannak ilyen red flag-ek, ilyen piros zászlók nekik, mindenkinek más. Van, akinél a gyerek. Amikor a gyerek mondjuk már megijed, amikor csörög a kulcs, és jön mondjuk apa haza, és akkor így észreveszi anya, hogy úristen, hogy a gyerekben ez ilyen félelmet kell. Tehát, hogy az mindegy, hogy én félek, de hogy a gyerekem fél. vagy a gyerekviselkedés változása, tehát hogy a gyerek mond olyan mondatokat, amit a bántalmazó mond nekem, és most nem akarok csúnyát mondani, de hogy te hülye szemétláda. És akkor a gyerek szájából jön ez ki, és akkor így rájön mondjuk a másik, hogy úristen, hogy tényleg ezt hallja a gyerek, tehát gyakorlatilag ezt akkor én nem akarom, hogy ő is ilyenné váljon. Tehát a gyerek egy nagyon erős indikátor. Erős indikátor szokott lenni a barátok visszajelzése, az nagyon fontos, hogy egy igazi barát szerintem az elmondja, hogy ez így nem oké. Hogy itt vagyok, hogy beszéljünk, de hogy ez nem oké, amit csinált veled mondjuk azon az esküvőn, mert mondjuk rád szólt, mert nem tudom, táncoltál az egyik rokonnal, és hogy mondjuk emiatt óriási botrány csinált, és hogy ez nem oké. Tehát, hogy szerintem tökre bele kéne, hogy férjen egy kapcsolatba ez, és hogy ezek a visszajelzések ugye barátként nagyon fontosak. Az is nagyon fontos, hogyha neki már ezek a piros lámpák, vagy piros zászlók így megjelennek, akkor mondjuk elkezdjen egy picit utána nézni neten. És ha mondjuk beírja, hogy bántalmazás, vagy beírja, hogy kapcsolati erőszak, akkor fog találni egy csomó mindent. Hogy nézzen meg videókat. Ezek kis filmek, nekünk ugye, én az Ökumenikus Segélyszervezetnél dolgozom, és ott a szeretetnemárt.hu-n. Nagyon sok kis filmünk van. Mind ott a Facebookon, Instán, mindenhol. És ezek csak ilyen 2-3 perces kis filmek, amik így egy szituációt mutatnak, és azt mondják, hogy hát ez így nem oké, és a kapcsolati erőszak nem magánügy. Tehát nem arról szól történet, hogy ami a négy fal között van, az a négy fal között kell, hogy maradjon. Akkor nem, hogyha az egyik az félelemmel éli meg ezt a bezártságot. És akkor ezek egy picit úgy tudják őt mozdítani, és akkor utána tud nézni, hogy akkor milyen segítőhálózat van. Egyébként nagyon sokféle segítőhálózat van, tehát mind civil oldalon, mind állami oldalon.
Sáros Patakon a Református Hittudományi Egyetemen egy olyan hiánypótló képzés indult el, amely hát ugye olyan szakembereket képez, akik szakértő módon tudnak hozzányúlni egy ilyen bonyolult lelkivilágú emberhez. Mire készítik föl azokat a szakembereket, akik hát ez a nehéz feladattal fognak majd szembesülni?
Ez olyan jó, hogy ezt megkérdezted, mert ezt még senki se kérdezte meg tőlem a sajtóban. Pedig én olyan büszke vagyok arra, hogy itt Sárospatakon, a Hittudományi Egyetemen, és ugye ezen belül a szociális munka szakon van egy specializáció a szociális munka kapcsolati erőszak áldozataival, ami azért nagyon fontos, mert egyedülálló az országban. Én azt gondolom, de én nagyon elfogult vagyok, hogy minden segítőnek jó lenne, hogyha kapna egy olyan információs bázist, tudást, meg gyakorlati eszközöket, amivel tudja segíteni az áldozatát abban, hogy elmondhatod nekem, bízhatsz bennem, hogyan reagáljak egy-egy helyzetre. Én azt gondolom, nekem az elsődleges célom, és nekünk itt, akik ezt a specializációt visszük, az elsődleges célunk, hogy egy olyan áldozatközpontú szemlélettel álljon hozzá a szakember az áldozathoz, amiben nem hibáztatja azért, mert ez történt vele. Általában az áldozatok saját magukat hibáztatják egyébként, hogy hogy lehettem ilyen bolond, hogy ennyi ideig vele maradtam, miért nem léptem ki hamarabb, és ugye hasonló mondatokat mondanak, de valójában nekünk szakemberként nem szabad hibáztatnunk. Tehát vannak ilyen alapsablon kérdések, amiket megkérdeznek, hogy miért nem mentél el. Ez egy áldozathibáztató kérdés alapvetően, hiszen valójában azt üzened nekem ezzel, hogy hát én vagyok a hülye, hogy eddig benne maradtam. Ugye? Tehát, hogy ezt így tudja fordítani. Hogyan tudott neki szülni még két gyereket? Minek szült neki még két gyereket, ha tudta, hogy ilyen? Megint csak magára fogja fordítani, és azt fogja mondani, hogy tényleg milyen bolond voltam, és ő is azt gondolja rólam, hogy bolond voltam, vajon fog-e nekem segíteni? És hát azt nem szokták megkérdezni, hogy egyébként milyen körülmények között fogantak ezek a gyerekek, hogy én akartam-e, vagy nem akartam, vagy hogy is történt ez. Szóval alapvetően a képzés arról szól, hogy megtanítsuk ezeket a leendő szociális munkásokat arra a speciális tudásra, hogy hogyan kell az áldozattól kérdezni, hogyan kell az áldozathoz odaállni, milyen megoldási módok lehetnek, hogyan kell őt megközelíteni, hogyan kell a bizalmába kerülni, hogyan lehet ezt fenntartani, hogyan lehet őt megtartani, amikor megborul, amikor majd vissza akar menni, mert ilyen azért lesz, hogy azt mondja, hogy hát én nekem mégiscsak jobb volt, mert ahhoz vagyok szokva, tehát hogy az nekem egy ilyen biztonságot, az tudom, mikor akadt ki, és akkor a kiakadt, akkor csendben maradtam.
Van erre egy népi mondás, hogy jobb a rosszal, mint a rossz nélkül.
Így van, tehát hogy a bizonytalanba menni mindig nagyon kockázatos. És hogy segítőként hogyan tudjunk odaállni mellé, és azt mondani, hogy de jól döntöttél, és hogy bízzál magadba, és egyébként meg, ha visszamész, akkor nem baj, majd a következő alkalommal megint itt leszek. Tehát, hogy meg tudok bocsátani. Segítőként ez nagyon nagyon nehéz, nagyon nagy dühöt érzünk, nem csak segítőként egyébként bárki, általában a rendőrségen is, hogy ugyan minek hozzam meg ezt az eljárást, amikor majd vissza fogja vonni, tehát ezt nagyon gyakran felteszik ezt a kérdést a rendőrök, és tök igazuk van, csak annyi a nehézség, hogy ugye mi tudjuk pszichodinamikailag, hogy az áldozat miért csinálja ezt. Azért, mert még nincs kész, még nem fáj eléggé, még úgy érzi, hogy talán még változás lehet, még szereti, még van benne egy eszménykép arról, hogy a család az hogy néz ki, tehát ő neki volt, mindenkinek van erről egy képe, és szeretné ezt megőrizni. És hát gyakorlatilag megtanítjuk olyan hallgatókat arra, hogy hogyan kommunikáljanak az áldozatokkal jól, illetve amit megtanítunk az, hogy milyen ellátórendszer van, hol tud segítséget kérni, hol mit kaphat egy áldozat, és abban hogyan kell működni, hogyan kell delegálni oda. Tehát a teljes ellátórendszerről, a titkos menedékházakról, arról a védett vonalról, ami gyakorlatilag az áldozatoknak van kitalálva 0-24 órában működik az a telefonszolgálat, ahol fogadjuk az áldozatoknak a bejelentkezését. Tehát ezeknek a rendszereknek a működéséről is beszélünk, és minden olyan civil szektorról is, akik az áldozatokkal valahogy kapcsolatba kerülhetnek és tudnak neki segíteni, és ezt követően ezek a hallgatók kint mehetnek gyakorlatra a krízisellátó intézményekben, ahol áldozatokkal találkozhatnak, megnézhetik, hogy hogyan működnek ezek az intézmények, és alapvetően, ami szerintem nagyon fontos, hogy a teljes képzési tematika nagyon gyakorlatias, tehát természetesen vannak elméleti részei, de alapvetően gyakorlati oldalról közelítjük meg ezt a tudásátadást, tehát eseteken keresztül, aktuális helyzeteken keresztül, folyamatos interakcióban, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon közvetlen oktatási módszerrel.
A legutóbbi Sárospataki füzetekben ugye te is írtál egy értekezést erről a képzésről is, hát magáról, ezekről a témakörökről, amelyekről itt beszélgettünk, és egy nagyon szép gondolattal indítod az egészet, amit jó lenne felolvasni, de most így csak fejből tudom idézni körülbelül, hogy aki belefog ebbe a áldozat segítésbe, az már valószínűleg nagyon sok mindenen túl van, valamihez jól nyúlt hozzá, valamihez rosszul, és ebből mindből tanul valamit. Az, aki bele tud kezdeni, aki felvállalja azt, hogy ilyen nehéz sorsú emberekkel foglalkozzon, mire számítson, milyen lelkületű ember az, aki hozzákezd ehhez?
Fú, hát ez nagyon nehéz kérdés most, amit feltettél. Természetesen fel tudom sorolni a tankönyvben leírt segítői attitűdöt és jellemzőt, ami ehhez szükséges, de szeretnék inkább valami fogható magyarázatot. Szerintem nagyon türelmesnek kell lenni. Nagyon erős frusztrációs tolerancia szükséges hozzá. Egy olyan higgadtság is szükséges hozzá. Miért fontos a higgadtság? Azért, mert egy kríziskezelés történik, tehát folyamatosan olyan emberekkel dolgozunk, akik krízisben vannak. Tehát azonnal kell valamit csinálni. Nem tud az jól működni szerintem, aki pánikba esik, hiszen az áldozatnak arra van szüksége, hogy te higgadt maradj. Azt érezze, hogy te egy biztos pont vagy az ő életébe, és te meg tudod őt tartani. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megbocsátónak kell lenni, hogy tényleg az a jellemző, hogy 5-7-szer visszamennek a bántalmazóhoz, hogy nekünk ezt tudnunk kell, és ezt el kell tudni fogadni. Aki nem tudja ezt elfogadni, és értékítélettel van az áldozat felé, az valószínűleg sokáig nem marad ezen a területen. Igen, tehát, hogy sok mindenen túl kell lenni. Én azt gondolom, hogy nem kell feltétlen áldozatnak lenni ahhoz, vagy nem kell megélni az áldozati létet ahhoz, hogy te tudjál jól segíteni, mint tapasztalati szakértő, de azt el kell tudni, meg kell próbálni elképzelni, hogy ő miben van, bele kell, hogy éljük magunkat ezekbe a helyzetekbe. Ettől függetlenül nagyon objektív látásmód is szükséges. Tehát soha nem szabad elfelejteni azt, és szerintem ez egy nagyon, ez egyébként is kell a szociális területen, meg a segítésben, de itt azért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezek az ügyek általában bíróságig mennek, és mindig fontos, hogy egy kapcsolatot mind a két fél, vagy ahány fél van benne, mindenki máshogy lát. Más mozit nézünk. Ugyanazokat az eseményeket mindenki másképp fogja elmesélni a bíróságon. És nagyon fontos, hogy ez az objektív látásmódunk megmaradjon, és mindig be is hozzuk a segítői munkába, hogy na nézzük meg, hogy ez most hogy néz ki kívülről. Hogyha ezt a bántalmazó mondja, akkor van egy filmünk, ahol a nőnek a telefonját összetöri a férfi, a nő megijed, és bemegy a fürdőszobába, és beleül egy kád vízbe ruhástól. És aki látja ezt a filmet, akkor azt mondja, ez ezt a történést, egyébként ez egy valós esemény, amit filmre vittünk, akkor azt mondja, hogy hú, ez a nő mennyire ki van, és mennyire fél, és hogy most az ugye mit csináljon, és most éppen beleült egy kádvízbe, és sokan gondolják azt, hogy éppen öngyilkos lesz. És ha meg kívülről nézzük, akkor meg a bíróságon ez egy következőképpen hangozhat el a bántalmazó szájából, hogy nézze meg, bíró úr, nem normális, a feleségem ruhástól fekszik a kádba. Szóval, hogy érted, hogy megmutatni, ehhez kell egy tapasztalás, hogy már nagyon sok bírósági eljáráson vagyunk túl, hogy így meg tudjam ma az áldozatnak mutatni, hogy ez a viselkedés, ez így is fog kinézni, meg így is. Nem azért, mert ennek van igaza, ezt nem azért mondom, hanem azért, hogy erre fel tudjunk mentálisan készülni, hogy amikor kap egy ilyen mondatot, akkor hogyan tudjunk higgadtak maradni ebben a helyzetben. Nagyon nehéz ezekre a helyzetekre felkészíteni. És ami még fontos talán, hogy nagyon tiszteletben kell tartani a szakembereinknek a kompetenciáját és véleményét. Tehát a pszichológus, a jogász és a szociális szakember mindenki a saját területén a maximálisat tudja nyújtani, és mindig tudjon ezek az együttműködési pontok az áldozatért megjelenni, hogy én tudjam azt, hogy most neki arra van szüksége, hogy jogilag egy picit pár mondattal megsegítsük, akkor oda behúzom őt. Tehát, hogy ez a fajta együttműködési készség, ez borzasztó fontos egy ilyen kríziskezelésnél. Tehát nem Don Quixote-ként megyünk neki ezeknek a helyzeteknek, hanem teamben.
Utolsó kérdés, hogy hogyan és kihez fordulhat ma az, aki fölismeri, hogy ő egy ilyen bántalmazó kapcsolatban él. Milyen ennek ma a helyzete Magyarországon? Ez nagyon nehéz, mert nem lehet így objektíven elmondani, mint ahogy csonka családokról lehet beszélni, hiszen megvan a válások száma, vagy más egyéb társadalmi dolgokról, hanem itt nem tudjuk, hogy mennyi, hiszen nagyon sok rejtve marad. És milyen rendszerben tudnak segíteni a segítők azoknak, akiknek szükségük van rá?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú felsorolás lenne, úgyhogy most igyekszem pár mondatban összefoglalni, igen, tömbösítek. Ami fontos, hogy minden településen vannak szociális szakemberek, ők tudnak arról, hogy ez a hálózat hogy működik. Tehát első körben nagyon fontos, hogy ők erről adnak tájékoztatást, de alapvetően ami nagyon fontos az az, hogy 7 krízisambulancia működik az országon, ezt lefedi az egész országot, mert régiósan működnek, ott ingyenesen kaphatnak az áldozatok szociális jogi és pszichológiai tanácsadást. Működnek áldozatsegítő központok, az minden megyében most már működik. Ők is nagyon jól tudják, hogy ez a hálózat hogy működik, illetve nagyon sok civil szervezet foglalkozik ezzel. Budapesten sokkal több koncentrálódik, mint vidéken. Most azokról a szolgáltatásokról beszéltem, amiket úgy vesz igénybe az ember, hogy ambulánsan, tehát bemegyek, hazamegyek, és valószínűleg hazamegyek a bántalmazó kapcsolatomba. Na, de mi van azzal, aki életveszélyben van? És az életveszély esetén, amikor azt érzem, hogy nekem innen menni kell, menekülni kell, akkor pedig van egy országos vonal, ingyenes vonal a 0680-20-55-20, ez az OKIT-nak a száma, az országos kríziskezelő telefonszáma, akik tényleg 0-24-ben elfogadják az áldozatoknak a hívását, és gyakorlatilag segítenek az elhelyezésben, tehát adnak valamiféle irányt arra, hogy hol kaphat menedéket az, akinek mennie kell, és krízisközpontokban és titkos menedékházakban menekíti az áldozatokat, tehát segíti őket oda, és ott gyakorlatilag ugyanúgy kapnak szakemberi segítséget ezekben a központokban.
Kedves hallgatóink, Sándor Lenkei Aidával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem mestertanárával, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci kapcsolati erőszak érintettjeit segítő krízis módszertani csoportjának vezetőjével beszélgettem az előzőekben.